Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni, harmadik vasárnapra, igehirdetési alapigéjül kijelölt, úgy, amit ezt megírva találjuk János apostol első levelében, a második fejezetben, a harmadik verstől a hatodikig a következőképpen. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Amikor valaki elindul a hit útján, akkor egy bizonyos idő eltelte után azt mondja, hát valahogy nem így képzeltem ezt az egészet. Nem így képzeltem el a hívő életet. Azt gondolta az ember, hogy a hívő élet az azt jelenti, hogy ha nem is fél méterrel, de legalább 20 centivel ott lebeghetek a föld fölött. Hogy minden olyan rózsaszínű. Valaki egyszer így fogalmazta. Tudjátok, amikor megtértem, akkor a fekete macskát is fehérnek láttam. Aztán idővel szürkülni kezdett ez a macska. Nem mindig kellemes tapasztalat az, hogy szürkül a macska. Szürkül a hívő életem. Olyan bűnökbe esek bele újból, amikből úgy gondoltam, hogy már rég kijöttem. Aztán kiderül, hogy mégsem. Talán ismerjük ezt, ha nem is magunkban, de másokban biztosan hamar felfedezzük ezt. Ilyenkor szokták azt mondani, ez hívő. Hol van ebből a szeretet? Ez meg nem is hívő, ez egy nagy pletykás. Nem komoly hívő ember, hanem valami más. Valami olyasmi, amire azt lehetne mondani, ez az élet, ez tulajdonképpen paródiája a hívő keresztény életnek. Sokan kérdezik ilyenkor, hogy na de mi ennek a baja? Sokféle válasz születik ilyenkor. Mert amikor valaki visszaesik, és érzi, hogy nem jól van ez így, akkor vannak testvérek, akik odaszaladnak hozzá, és tanácsolják. Elvégre tanácsot adni mindig könnyebb, mint megtartani. És aztán vannak olyan károgó hívők is, akik azt mondják, hogy hát meg se tértél. És akkor az ember ilyen helyzetben fölteszi magának a kérdést, tényleg, akkor most én nem tértem meg? Nem születtem újjá? Most akkor mi az igazság? És akkor jönnek a magyarázatok. Biztos van olyan bűn, amit még nem tettél le a kereszt tövébe. Az igazság az, hogy ha van is ilyen, ez viszonylagossá teszi a kegyelmet. Vagy mindent oda tettél, vagy az egésznek nem volt semmi értelme. Olyan nincs, hogy valaki az oltár előtt, amikor hűséget fogad, akkor azt mondja, hogy egy kicsit hűséges leszek. Vagy hűséges leszek, vagy nem leszek hűséges. Ez a mai ige olyasmiről szól, ami a keresztény ember életében sokszor csalódást okoz. Ez pedig az, hogy a keresztény ember nem veszi komolyan azt, hogy ő Isten megváltott gyermeke. A régiek így fogalmazták meg ezt a problematikát, amikor látták, hogy valaki ugyan a nevében keresztény, de valójában nem az, azt mondták rá, na, ez is vizet prédikál, aztán bort iszik. A mai világban különösképpen is szükséges lenne hiteles emberekre, és egyre kevesebb a hiteles ember. Tessék csak körbenézni. Valahogy úgy néz ki, hogy a társadalom 80%-a nem hiteles. És nagy baj, ha nem hiteles emberek szólják azt, amit igazságként hiszünk. Ez a mostani világ sajnos ilyen, hogy dívik a korrupció, jól lehet, a közösségi élet az mindig is a bizalomra alapozódik. Azt mondja a német, Vertrauen is good, control is besser, vagyis a bizalom jó, de a kontroll még jobb. Hát mindent kontrollálnom kell. Az utolsó szögig, amit bevernek az ácsok, hát nincs erre nekem idő. Nyilvánvaló, hogy aki az életében legalább egyszer úgy rendesen pórul járt, az egy idő után a bizalomadással, hogy szépen fogalmazzunk, diplomatikus. Mert ha az adott bizalom nem szül bizalmat, akkor bizony az nagyon keserű érzés. Olyan kort élünk, amikor nem alapkövetelmény az, hogy a szavaink azok egybecsengjenek a cselekedeteinkkel. Nem szükséges, hogy a cselekedeteink fedjék a szavainkat. Na ezért van krízisben ez a világ. Beszélhet valaki arról, hogy ismeri az Istent, közben pedig nem istenesen él. Hány olyan prédikátor áll a szószéken, és ha csak szeretett evangélikus egyházunkra gondolok, hány olyan prédikátor áll a szószéken, aki elvált, aki pénzügyi botrányokba keveredett, vagy nőügyekbe, vagy az alkohol rabságába szédült. Na de ha már a lelkés sem tartja meg a parancsolatokat, akkor hogyan lehet a prédikáció szavaiban igazság? Erről a problematikáról ír János apostol. Így írja Intelmeit, aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug. Nem csak a szószéken álló, ha nem tartja az adott szavát, ha a szószék alatt ülő sem tartja az adott szavát, akkor nagy a baj. Mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ha egy családban az édesapa és az édesanya nem követi az Isten jó megtartó rendjét, akkor idővel gondok vetődnek fel a gyermeknevelésben. A legjobb példa az, nem véletlenül mondja Luther Mártonunk, hogy a szülők az Isten helytartója a családban. És az Istennek nem az a legnagyobb megfelelője, az Istennek nem az a legerősebb tulajdonsága, hogy ő mindenható, hanem az, hogy szeret. Hát elsősorban a szülőknek szeretni kell a gyermekeiket. Ha szeretik, akkor adnak érzelmi biztonságot. Ha érzelmi biztonságot adnak a gyermeknek, akkor az a gyermek az egészségesen nevelődik, és akkor terhelhető. Tessék megnézni, nagyon szomorú dolog, ha válás következik be, és a gyermek addig hozta haza az ötösöket, és utána hozza haza az egyeseket, meg a ketteseket. Nincs érzelmi biztonság. Isten munkatársaivá kell, hogy váljon a szülő, éppen úgy, mint a pap, meg minden keresztény ember. No, de a kérdés mindig így hangzik, jó-jó, járok én ezen az úton, követem én a mestert, de hogyan? Először is az ő igéjére figyelve. Onnan tudjuk, hogy jó úton járunk, hogy időnként az igéje megítél minket. Kritizál, kritész görög szó, azt jelenti, hogy ítél. Megkritizál az ige. Azt mondjuk, hát ez rólam szól, vagy ez nekem szólt. És amikor krízis van, akkor az azt jelenti, hogy a krízisben mindig előjön az igazság. És akkor lehet választani, hogy elfogadom-e az igazságot, vagy eltolom magamtól. Mind a kettőnek következménye van. Amikor Isten igéje megítél téged is, meg engem is, hát az nem mindig egy kellemes érzés. De mégis valahol a végén egy örömteljes dolog. Mert amikor Isten a körülményeken keresztül megszorít, azért az mégis örömteljes, mert a szabadulást munkája. Ezen az úton tehát csak úgy tudunk járni, hogyha közben énekeljük, fütyörészük a szeretet himnuszát. Mert a szeretet az olyan, hogy mindig beemeli az embert a közösségbe, és távol tartja az embert a rossztól. Hiába minden tiltakozás és bírálat a másik emberrel szemben, vagy egy közösséggel kapcsolatban, az ember egymásnak teremtett lény. Szükségünk van egymásra. Nagyon rossz, hogyha nincs mellettünk senki. Szokták mondani, se kutyája, se macskája. Ez egy borzasztó állapot. Lehet, hogy valaki nagyon szeretne már egyedül lenni, de az egyedüllét, amit oly sokan áhítanak, egy idő után nyomasztó magánnyá válik. A közösséget lehet kerülni, de annak következménye van. Ezért nincs olyan, hogy van keresztény, de tulajdonképpen ilyen távkeresztény, mint a távházasság. Ez nem működik. A kereszténység mindig közösségben működött. Olyan nincs, hogy én otthon olvasom a Bibliát, én otthon meghallgatom a rádiós Isten tiszteletet, megnézem a tévét, mindig. Szomorú dolog, ha valaki nem jut el a templomba. De ez egy másik kérdés. Ami jól működik, annak vonzása van. És éppen ezért fontos, hogy a keresztény ember hiteles legyen, és a szavai azok biztonságot, erőt sugározzanak. Ezen az úton tehát az embernek az a lehetősége a kiteljesedésre, hogy elfogadja az Isten törvényét, és engedi, hogy a Szentlélek által az kiteljesedjen az életében. Ezt úgy hívják, hogy áldozathozatal. Nagyon nehéz áldozatot hozni. Biztos próbáltuk már. A mieinkért még csak-csak, hiszen a vérünk, az utódunk, a szerettünk, de a másikért nagyon nehéz áldozatot hozni. Hiszen az áldozat az mindig időbe kerül. Az idő pedig, szoktuk mondani, hogy aranyat ér, meg pénz. De az idő azért egy furcsa dolog, mert ami már mögöttem van, az már nem jön vissza. Az idő véges. Vannak egyházi kisközösségek, ahol úgy gondolják, hogy az igazi hit bizonyítéka az, ha csodák történnek, ha nyelveken szólnak, és hogyha az együttlét az olyan élményes, az olyan egekbe röpítő. Hadd nem említsek most itt ilyen gyülekezeteket. Annyi biztos, hogy az Isten nem élményre, vagy nem csak élményre hívta el az embert. többre. Arra, hogy a munkatársai legyünk. Hiába a nagy személyes hit, tehát a cselekedetek nélkül nem termékeny. A személyes hit önzésének Bábel tornyán keresztül sosem lehet eljutni az Istenhez. A másik ember fölé emelkedni persze lehet, de Istenhez eljutni nem. Törvényszerűen bukás a vége ennek. Egyszerűen azért, mert Isten nem uralkodásra, hanem szolgálatra rendelt mindenkit. Sajnos az ember az nem csak hinni akar, de hiszékeny is. Amíg a fiatalság bódító illatfelhőjében vagyunk, addig nagyon fontos számunkra, hogy az az életfilozófia, amit úgy majd magunknak választunk, az olyan jól csengő legyen, olyan szépívű. Aztán, ahogy korosodunk, rájövünk arra, hogy igazából akkor jó ez a filozófia, ez a világlátás, ha működik is. A keresztény ember, a keresztény fiatal ember is fiatal, és hasonlóan kortársaihoz ő is tapasztalatlan. Nem véletlenül a szektáknak a célcsoportja mindig a fiatalság. Ami jól működőnek tűnik addig, amíg csak magamért vagyok felelős, egyszerre másképpen alakul, ha már másokért is felelősséget kell vállalnom. Amit könnyűszerrel elhordozok, amíg magam vagyok, ha van feleségem, ha vannak gyermekeim, akkor azt már nem tudom felvállalni, mert nem csak rólam van szó. Hiába tetszik valakinek az aszkétikus, világtól elvonuló, szemlélődő életmód, ha vannak gyermekeink, akkor ennivalóra, ruházatra, melegre van szükségük, és ennek megteremtéséhez bizony időt kell áldozni. Több időt. Sokan nem valósítják meg saját életükben a Jézusi életmodellt, de azt mások életében előszeretettel keresik, számon kérik. Nagyon nehéz így vonzó kereszténységet sugározni. Aki cselekszi az igét, az jól tudja, hogy a válaszkeresés szabadságán túl a működőképes megoldás, a bizonyságtevő hiteles élet akkor épülhet, hogyha ez úgy magától történik, a maga természetességében. Ez csak az Isten képes munkálni bennünk. Ha valakinek a kereszténysége merev, ha valakinek a kereszténysége izzadságszagú, akkor az nem vonzó. Akkor inkább távol lépnek tőlünk az emberek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a keresztény ember miután megtért, miután odafordult az Istenhez, igyekezzen naponként megtartani mindazt, amit az Isten felajánl neki. Befejezésül. Mindenki ismeri annak a szónak a jelentéstartalmát, ami így hangzik, szent vazék. Mit jelent ez? Valaki buzgó módon könyörög, de hogyha hiteles élet nincs e mögött, akkor ez nem más, mint ájtatoskodás. Üresen csengő szavak, önámító monológ. Az Atya, ami mennyei Atyánk, hallja ezeket az imádságokat, de nem hallja meg. Jól lehet, az imádság célja az, hogy meghallgatásra találjunk. Ez a mai igehirdetés is, meg annak hallgatása is, nem csak bizonyságtevés az Istenről, de egyben tanítás is. A korszellem hatása alá került, élményre koncentráló ember sokszor elfelejti, hogy az Isten vezetésére való eljutás az munka, az tanulás. Az abban való megerősödés egyfajta tudomány, életvezetési tudás. Tudás, amit birtokolni csak azt tud, aki hajlandó együttmunkálkodni a Szentlélek Úristennel. Mert nem kizárólag csak az az igehirdetés, amit elmond a lelkész, hanem inkább az, amit meghal a szószék alatt ülő ember. Vagy ami utána történik. Mert a szó ilyen, az Isten szava ilyen, teremtő hatalom. Elgondolkodik az ember, és lehet, hogy napokkal, hetekkel később megtörténik a válasz. És akkor tudja az ember, hogy az neki szólt. A keresztény, azaz krisztusi, hiszen a szó ezt jelenti, hogy Krisztus követő, a keresztény ember alázattal elismeri, hogy az igazság az mindig az Istennél van. Ebből az igazságból, az Isten igazságából minden soha, de egy keveset azért az ember megtanulhat. Megérthet. Megérteni a kenyér ízét nem vagyunk képesek. Megérteni annak a süteménynek, vagy annak az édesanyánk főztjének az ízét, ami talán évtizedekkel később is még ott van a szánkban, ezt megérteni soha nem tudjuk. Vagy ha valaki annak a szőlőnek az aromáját, amit nagyapja szőlőskertjéből leszakított, és elmajszolgatta, azt le akarná valami biokémiai képletekkel írni, nem lehet. A fizika hangtani képleteivel leírt Bach passió nem azt az emelkedett élményt adja vissza, mint amikor átengedjük magunkat a zenének, az Istennek, hogy öleljen át minket mindkettő. Így az Isten igéje titok, ahogyan az Isten is az. De Isten igéje egyben költészet és igazság is, és nem csak bizonyosság és erő, de a valóságnak a leírása is, amiben megfoghatjuk a valóságot. Emberi gondolatokba csomagolt isteni komplexitás. Amit egyikünk így, másikunk meg úgy gondol, értelmez. De nem ez a fontos, hanem az, hogy utána mit cselekszik. Ki élvezi jobban a zene harmóniáját? Aki a templomban hallgatja, vagy aki az orgona mögött ül, és egész életét a sípok között tölti el. Lehet erről vitatkozni, de semmi értelme. A tanítványokat, köztük Jánost is, Jézus Urunk elküldte, hogy tanítsanak. Tegyetek tanítványá minden népet. Ez a missziói parancs. Nem azt mondta, hogy formáljátok az emberek gondolkodását a magatokéra, hanem azt, hogy tegyétek őket tanítványá. Aki tanítvány, az nem önmagáért, hanem a magasabb célért tanul. Tudja, hogy az Isten adta élet szolgálatába állított munkás egy hosszú tanítványi láncolatban. Nem több, de nem is kevesebb. Ember. Ember, s nem kinyilatkoztató félisten. Ember, aki tévedhet emberségében, emberi gondolataiban, de nem tévedhet abban, hogy Isten az Isten, sőt, kegyelmes és szerető Isten. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, minden lehetséges te nálad, mindenható a te szereteted. Mutasd meg rajtunk is szereteted hatalmát, és adj nekünk új szívet, amely igazán tud szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen.